Jó estét kívánunk hallgatóinknak, ez a Szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Föl kell hívnunk hallgatóink figyelmét arra, hogy most hétfőn, tehát pünköst hétfőn, mi fogjuk helyettesíteni Bolgár Györgyöt, megbeszéljük helyett, megdumáljuk, lesz a műsor címe, és várjuk az élő telefonhívásokat, majd a műsor telefonszában, amit akkor bemondunk. Kiemelt témánk lesz a gyermekek nyelvelsajátítása. Milyen vicces dolgokat tudnak produkálni, amikor éppen az anyanyelvüket tanulják. Hogyha ilyen sztorikat tudnak mondani nekünk, azt nagyon megköszönjük, és akkor feltétlenül próbáljanak meg telefonálni. Ebben az adásban nem lesz szakértő vendégünk. Nagyon felhalmozódtak a hallgatói kérdések, és néhány olyan kérdés is van, amelyek szorosan kapcsolódnak valamelyik előző adáshoz, és ezeket előre vettük most, bár vannak frissebb kérdések is, de ezeket muszáj előre venni. És van egy pár olyan is, ami közvetlenül az előző adáshoz kapcsolódik, szerintem azokat vegyük előre.
Jó,
a múltkor a kínai írás rendszeréről volt szó, hogy is működik az, és hát lazán ide kapcsolódó kérdések, illetve szorosabban is ide kapcsolódó kérdések voltak. Mondok először egy ott, ami szorosan ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Lass Péter nevű hallgatón kérdezi, létezik-e a kínaiban olyan ABC-szerű jelsorrend, ami alapján szavakat, neveket lehet sorba rendezni és visszakeresni? Szótár, lexikon, telefonkönyv, helység vagy utcanévmutató, mondja, hát ilyen esetekben feltétlenül szükség van ilyenekre nyilván. Hát persze, hogy szükség van. Én, hát az a baj ugye, hogy most nincs itt szakértőnk, de én valamennyire utána néztem ennek a kérdésnek, és azt találtam, hogy nem, hogy egy ilyen rendszer van, hanem nagyon sok. Tehát van vagy tucatnyi rendszer, amit ilyen célra használ.
Minden szótár egy más rendszert használ?
Általában van azért egy legszokásosabb rendszer, és általában keverik a rendszereket, tehát nagyon sokszor több rendszert is használnak, tehát többféle mutató is van. Ugye érthető, mert egy-egy szónak, ami egy vagy két írásjegyből áll, rengetegféle tulajdonsága van, az írásjegyeknek is sokféle tulajdonsága van, sokféleképpen lehet őket osztályozni, hogy más nem mondja, kiejtés alapján is lehet őket osztályozni, csak az megnehezíti ugye a keresést akkor, ha nem tudjuk a kiejtését a jelnek.
Bizony.
Úgyhogy na, a legelterjedtebb módszert mondom csak, amit szinte mindenütt használnak, és ez az, hogy a jeleknek a gyöke alapján, ugye erről volt szó, csak nem így neveztük a múlt alkalommal, a gyök az a része a jelnek, hogyha több részből áll, amelyik a tartalmi vonatkozásaira utal. Ezt tekintik a fő elemének a jelnek, és amikor csak egy jelből áll, és nem bontható fel részekre az írásjegy, akkor ő maga nyilván a gyök. Tehát gyökök alapján kell keresni, hogyha egy összetett jelet keresünk, akkor először a gyökét kell megkeresni. Na most hogyan keressük meg? Ez a módszer ennek az a lényege, hogy a benne levő vonások száma alapján, ugyanis azt még szakértelem nélkül is elég gyorsan el lehet sajátítani, hogy ugye amit Bartosúban mondott a múlt alkalommal, hogy 8 alapvető vonásfajta van, és ezeknek a változatai, azt elég gyorsan meg lehet tanulni, hogy felismerjük, hogy a 8 vonásból melyikek szerepelnek egy ilyen írásjegyben. És akkor a vonások száma alapján vannak az 1, 2, 3, 4, stb. Vonásból álló gyökök. És ez szerint van a fő tartalomjegyzék, tehát megkeressük, hogy mondjuk ez a jel, amit keresünk, ennek a gyöke az valószínűleg ez, vagy eltaláljuk, vagy nem. Ez 4 vonásból áll, akkor rögtön a 4-es gyökök, 4 vonásból álló gyökökhöz lapozunk. És abból már nincs olyan rengeteg, hogy ne lehetne szemmel végignézni. Ott vannak a 4 vonásból álló gyökök felsorolva, azok különösebb rendszerszerűség nélkül szoktak lenni, de az már áttekinthető szemmel. És akkor utána minden egyes ilyen írásjegynél, ami mondjuk 4 vonásból áll, mellette ott van, hogyha ehhez a másik komponens, ugye, mert általában két komponens van egy jegyben, hogyha a másik komponens ennyi és ennyi vonásszámot tartalmaz, vagy vonást tartalmaz, akkor melyik oldalra ugorjunk? Akkor ott egy oldalszám van. És odaugrunk, és akkor ott vannak azok az összetett jelek, vagy jegyek, amiknek a gyöke ez a bizonyos írásjegy, amit kerestünk, és a kiegészítője pedig, a másik komponense, az pedig ennyi és ennyi vonásszámmal rendelkezik. Akkor azok megint föl vannak sorolva. Az a rossz hír, hogy ezekből viszont nagyon sok lehet, és nem biztos, hogy át tudjuk szemmel nézni. Ezért mondtam, hogy több rendszert szoktak keverni, és ilyenkor aztán más eszközökhöz nyúlnak, hogy azon belül, ha már eljutottunk ide, hogy a olyan összetett jegy, aminek a gyöke mondjuk 4 vonásból áll, a kiegészítője meg mondjuk 7 vonásból, ezen belül, hogy keressünk, akkor ott további módszerek vannak, például hangalak szerint, vagy tovább osztályozzák a jegyeket. Szóval nem egyszerű. Nem egyszerű. Igen. Vannak másmilyen rendszerek is különben, ahogy például a 4 sarkára koncentrálnak a jegynek, hogy azok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyon vicces ez az egész egyébként, tehát nagy teret ad a fantáziának.
De hát számos ilyen szótár létezik, ugye, és már elég régen.
Persze, tehát, persze.
Hát kínai német, kínai angol, kínai magyar, ugye, tehát ez egy létező gyakorlat.
Igen, hát amikor a kínairól beszélünk, akkor mindig meg kell szokni, hogy egy kicsit az időt egy kicsit más léptékkel mérik. Tehát nem évtizedekben, és nem is évszázadokban, hanem évezredekben számolják az időt. Ez nagyon igaz. Szokatlan egyébként.
Ez igaz, igen. De hát talán ide tartozik, ugye egy másik kérdésünk is volt, a mandarin szó,
igen,
te említetted.
Hallgatunk csak azt úgy nevezte meg magát, hogy Kata.
Igen.
És azt mondja, éppen hallgatta a műsort, említettük a kínai nyelvjárásokat, de nem hallotta arról, hogy említettük volna a mandarin nyelvet. Mi az, kérdezi?
Hát említettük, csak nem mondtuk ezt a szót.
Igen.
Ugye, tehát ez a hivatalos pekingi irodalmi nyelv, úgy is mondhatnám, hogy mint a rádió nyelve, ugye, mint amit Budapesten a rádióbemondók használnak, annak a kínai megfelelő.
Egy kicsit ennél bonyolultabb a dolog, mert nem egyszerűen egy regionális változat, hanem ez nagyon nagy területen elterjedt úgy, hogy sokan második nyelvként beszélik. Tehát inkább a hókdalcshoz hasonlítanám.
Értem.
Tehát egy ilyen standard nyelvváltozat, amit sokan második nyelvként tanulnak meg, mert otthon nem így beszélnek, és hatalmas területen ismerik. Peking egyébként most beleesik ebbe a területbe, ahol így beszélnek, de azt hiszem eredetileg nem is volt talán ezen a területen belül, tehát nem arról van szó, hogy Peking a központja ennek.
Miért hívják mandarinnak?
Jaj, hát ez olyan vicces. Én egyébként imádom az ilyen szavakat, amik ilyen hosszú-hosszú vándorutat járnak be, mert a mandarin az a magyarba valójában, ugye ez nem egy kínai szó, lehet is rajta hallani, a magyarba valójában itt az európai nyelvek valamelyikéből került be, de portugál közvetítésből, a portugál az eredeti forrása.
Mert ők jártak először Kínába, ugye?
Nem is annyira Kínában, hát Kínában is, de itt valójában Indonézia területéről van szó, ami Portugál volt, és közvetve pedig a portugálok a malájból vették át. Ez a szó azt jelenti egyébként, hogy hivatalnok, de nem maláj szó, mert a malájok meg a szanszkritból vették át.
Ja, ide jó.
Nem tudom pontosan, hogy van talán mentrin, vagy valami ilyesmi az eredeti szanszkrit szó, és hivatalnokot jelentett, és a malájok ugye ott, ugye már akkor is eléggé a kínaiak domináltak, és valószínűleg a kínai hivatalnokoknak a maláj elnevezése volt eredetileg.
Van erről egy történetem, Malájföld és a kínai hivatalnokok, elmondhatom.
Persze.
Most. Amikor fiatal voltam, és az angol tanszékre jártam, a mellettünk levő folyosón volt a kínai tanszék, hát akkor még kicsike volt, és hát nagyon távoli, egzotikus dolog volt a kínai, ma már egy hatalmas intézmény, és ott dolgozott egy idős hölgy, aki kínai volt, úgy hívtak Mao Shou Fu. És mint megtudtuk, a vezeték neve volt a Mao, tehát ők is úgy előre teszik, mint a magyarok, és a mondjuk így a keresztneve volt Shou Fu.
És utóneve.
Ez az utóneve, és ezért Zsófinak hívták általában, mert Shou Fu, ez hasonlított arra, és Zsófikának hívták, egy idős hölgy volt, aki férjhez jött valakihez Magyarországra, és hát kínait, anyanyelvét tanította. Na most ő nem nekem mesélte, de tőle származik a következő történet. Egy jómódú, rozsadombi hölgy, aki szintén kínaihoz ment férjhez, de kislány korában került el onnan, és nem tudott írni, olvasni kínaiul. Jó lehet, kínai anyanyelvű volt, de angol iskolába járt, és aztán európai lett. A szülei azonban ott maradtak Malajziában, mert odavalósi kínaiak voltak, hát ott jelentős kínai kisebbség él, és a szüleivel csak úgy tudott levelezni, mert azok is analfabéták voltak. Azok tényleg analfabéták voltak, a rózsadombi hölgy csak a kínaiban volt analfabéta, de egyébként persze tudott magyarul, angolul. A szülők úgy tudtak levelet írni nekik, hogy elmentek a postamesterhez a faluba, mert az kínai volt. Hivatalnok volt, mint ezt az előbb mondtad, tehát ő volt a helyi mandarin. És annak lediktálta kínaiul a levelet, és ő szépen leírta kínai ecset vagy tollvonásokkal a levelet, betette a borítékba, és elküldte a Rózsadombra. Meg is érkezett a Rózsadombra, de a hölgy nem tudta elolvasni a szülei által a postamesternek diktált levelet, hiszen nem tudta. Ezért havonta egyszer bejött Zsófikához a kínai tanszékre, és Zsófika fölolvasta neki, hogy mit írnak a szülei.
Szép történet. Egyébként azt hiszem, nem értek ehhez igazán, de azt hiszem, hogy itt a hivatalnokot azért úgy kell értenünk, hogy magasrangú hivatalnok. Á, biztos, hogy egy postamester is mandarinnak számít. Hát aki hivatalt visel inkább, nem tudom, hogy kéne ezt fogalmazni, káder vagy.
Igen.
Ja igen, tehát hogy a mandarin nyelv azért lett a hivatalnokokról elnevezve, mert hogy ez volt a hivatalos nyelv, a magyarban is benne van a szóban, hogy a hivatalos, tehát a hivataloknak a nyelve, amikor ugye nagy birodalom volt, fontos volt, hogy
legyen egy jelenséges. Na de bocsáss meg, a mandarinok mindig ezt az apró narancsszerű gyümölcsöt fogyasztották?
Hát azt nem tudom, hogy a gyümölcs honnan kapta nevét, de az is nemzetközi, tehát sok nyelven hívják így ezt a gyümölcsöt.
Igen.
Hát lehet, hogy Kínából hozták, és nagyon sokszor van az, hogyha valami nagyon finom, meg nagyon szép, akkor mindenféle úri nevet adnak rá, hogy a királyok almája, meg ilyesmi.
Igen. Én sem tudom, angolul nagyon furcsa, mert a neve hasonlít, de nem ugyanaz, tangerine, így hívják angolul. És ez gyanúsan hasonlít a mandarinhoz.
De vannak nyelvek, ahol van. Szerintem egy csomó európai nyelvben igenis mandarinnak hívják.
Na jó, legközelebbre megnézzük. Szóval a mandarin nyelv az mondhatjuk így, nem a kínainak a hivatalos változat.
Hivatalos, vagy sokáig ilyen lingua francaként működött, nem tudom, mennyire ismerik ezt a hallgatók, ezt a kifejezést. Tehát egy olyan közvetítő nyelv, amit ott nagyon-nagyon sokan beszéltek, Kína egész északi, északnyugati részén, és így értették meg egymást a különböző változatot beszélők, hogy tudtak, ugyanúgy, ahogy a hochdeutsch a németben. Talán még annyit érdemes elmondani, ugye, hogy itt megint csak, hogy Kínában mindig nagy időtávokban kell gondolkozni, tehát ez a hivatalos standard nyelv, ez mondjuk a késő középkor, vagy kora újkor, vagy nem tudom pontosan, de nagyon-nagyon régóta létezik. Tehát ez a mandarin nyelvváltozat, hogy ezt tölti be a hivatalos nyelv szerepét, ez rettentő régi dolog, ez nem valami új találmány, hanem én nem tudom, 14-15. Század, lehet, hogy tévedek, lehet, hogy még korábban, de akkor már biztosan ez volt a hivatalos nyelv. Talán idehozhatnánk még egy kérdést, amit nem hallgatók tettek föl, hanem nekem bennem merült fel, hogy megbeszélgettetek a sinológia szónak az eredetéről.
Á, igen.
És persze mondtad, hogy francia eredetű lehet, de aztán én rájöttem, hogy mindenféle más nyelveken is így mondják, lehet, hogy a franciából terjedt el egyébként, de hogy mi ennek a pontosabb eredete, és akkor megtaláltam azt, hogy igazából már a latinban is hívták Kínát úgy, hogy sző volt az elején, és hogy itt valami, egyszerűen arról van szó, hogy az ország nevének, európai elnevezésének a kezdő hangja az így egy kicsit váltakozott, hogy csé, esz, vagy mi a fene.
Tehát, hogy csín, vagy szín, vagy sín.
Így van. Aha. És a sinológia az azt hiszem, hogy a latin nevét, ami színea volt, azt hiszem, annak az örökös. Hát már késő latin persze.
Tehát a magyarban nem azért kezdjük essel, mert a francia CH lebeg szemünk előtt.
Azt hiszem, hogy nem, de hát nem tudom pontosan
azt,
hogy...
Mint a sifrírozás
esetén. Hát angolul is sinology-nak hívják, tehát ez más nyelveken is.
Tehát akkor magyarul talán inkább sinológia volna, hát
igen,
a pontos.
Igen.
Értem.
És az is érdekes, hogy ez a sokféle átvétel, ez mind ugyanannak a kínai szónak az átvétele, ami a kínaiak nem hívták itt soha az országukat, ugye, mert az Han földnek szokták hívni, hanem ugye ennek a nagy birodalomnak, aminek az egyik dinasztiája volt, a Qin uralkodó dinasztia, ennek a dinasztiának a nevéről kapta ezt a nevet.
De érdekes.
És ez a furcsa kezdőhang, ugye, amit az európaiak nem tudtak visszaadni, és most nem magyarázom el, hogy képzik, azt adták vissza hol csével, hol essel, hol esszel.
Mond, a mai európeizált latin betűs írás szerint a kínaiak ezt hogy írnák
ezt, le? Ezt Q-val írnák. Tehát Q-I-N vagy Q-I-N-G-vel írják.
Értem. Tehát ez a kicsit, mint a tjé nálunk. Én
még ugye? A tjéhez hasonlít a legjobban, de hehezett, tehát kell egy kis kell egy kis höt a végére ejteni.
Értem.
Jó. Hát akkor szerintem a kínait most már befejeztük, a kínai témát, lehet, hogy lesznek még róla kérdések. Még egy aktuális kérdést itten elővennék, amit képzeld el, élőben tettek fel nekem, tehát sem nem telefon, sem nem
oda lépett hozzád valaki
oda lépett hozzám egy úr, nem mutatkozott egyébként be, és azt mondta, hogy azért teszi fel szóban ezt a kérdést nekem, mert nem mer betelefonálni, mert ő 30 éve már külföldön él, és nem biztos a magyar nyelvérzékében. De hogy feltűnt neki valami, és hogy kérdezte tőlem igazán, hogy mennyire van ebben igaza.
Ja, én azt hittem, azért nem mer betelefonálni, mert lehallgatják a telefonját, ne. És azért a klubrádióba betelefonálni azért azzal
vigyázni. Nem, nem erről van szó. Nem volt, nagyon nem volt biztos a dolgában, és tehát igazából tőlem kérdezte. Ez egy tüntetésen volt, két héttel ezelőtt volt vasárnap ez a nagy tüntetés. Az volt a címe a tüntetésnek, hogy nem adjuk a jövőnk. És erre vonatkozott a kérdés, erre az elnevezésre. Azt kérdezte, hogy miért lehet az, hogy neki rosszul hangzik ez.
Mert
ő
30
neki csak
éve.
Az lenne természetes, hogy nem adjuk a jövőnket.
Hát Laci, mert 30 éve külföldön él. Hát
ő ezt gondolta, hogy esetleg emiatt van, de nem, nekem sem hangzik olyan nagyon jól. Tehát nekem is természetesebb lenne az, hogy nem adjuk a jövőnket. És azt kérdezte, hogy mi ennek az alapja, miközben ugye az, hogy emelem kalapom, az teljesen, vagy de nem is kell
várom
ilyen,
a párom.
Várom a párom, fölhívtam a fiam,
igen,
vagy a fiad, az igen, is teljesen jó. Igen. És mégis ez, hogy nem adjuk a jövőnk, én szerintem a többes szám miatt, igen, hogy itt a birtokos többes számú, hát az, hogy ne adjátok a jövőtök, ez már kifejezetten furcsa lenne nekem. Ugye fogalmazzuk meg a szabályt, ugye miről van itt szó, hogy a tárgyesetnek a téjét nem kötelező kitenni akkor, hogyha a, hogy van, hogyha a szótő végén van egy ilyen birtokosra utaló toldalék.
Igen, igen. Igen.
A kalapod igen. Vagy a kalapodat, ez általában felcserélhető.
Majd én viszem a bőröndöd.
Így van. Igen, és nekem igen. Ez egy ugyanolyan jó, mint a bőröndödet.
Ő azért egy kicsit kimódoltabb a tárgyrag nélkül.
Biztos?
Alak. Igen.
Azért én nagyon gyakran hallok ilyet.
Az előbb azt a szót használtad, hogy természetesek ezek vagy sem. Azzal egyetértek, hogy a nem adjuk a jövőnk, az kevésbé természetes, mint a nem adjuk a jövőnket, de jónak
hát ez volt
jó.
A kérdés. Nem, ez volt csak a kérdés, aha, hogy miért fura, és hogy miért furább, mint a kalapom kalapod. Ami egyáltalán nem tűnik régiesnek. Tehát az, hogy fölhívom a fiam, az nekem tökéletesen semmi régies, vagy kimódolt, vagy irodalmi nincs benne.
És szétverem a pofád.
Teljesen.
Igazad
hát
teljesen
van. Halljuk minden nap. Nem, én legalábbis.
Nem mondhatjuk, igen, hogy nagyon irodalmias,
nem,
vagy finomkodó volna.
Egyáltalán.
Érdekes, vagy lehet, hogy a testrészekre korlát, vagy hogy mondjam, minthogyha ilyen koncentrikus körökben válna egyre kevésbé természetessé.
Gondolom, felújítjuk a lakásunk.
Hát az, nem? Igaz, nekem már furcsa, de neked,
de várj,
más,
többes szám, úgy
neked
is.
Más ötleted van.
Felújítják a lakásom, az
felújítják
nem jobb.
A lakásom, hát nekem az már, igen.
Na most ami az érdekel, azért gondolom, hogy többes szám számít, mert hogyha a birtok is többes számban van, ugye, mert itt a jövőnk, itt a birtokos van többes számban.
Úgy van.
De ha a birtok többes számban igen. Van, hogy felújítják a lakásaink, vagy a lakásaim, ezek már a lakásaim is sokkal rosszabb, mint a lakásom, fölhívom a fiaim, ez már sokkal rosszabb,
így
mint
van,
a fiam.
Igen.
És hogyha mind a kettő többes, tehát a birtokos is, meg a birtok is, akkor már szerintem ilyet nem is mondunk, hogy igen. Fölhívjuk a fiaink.
Aha.
Tehát itt valamiért a többes szám, és hát mi lehet, ami miatt a többes szám furcsább? Hát én nekem mindig ez jut eszembe, de lehet, hogy tévedek benne, a gyakoriság. Egyszerűen gyakoribbak az egyes számú alakok.
Igen. Igen, értem. És akkor jobban megszokjuk, de
igen.
Az tény, hogy a dolog egy kicsit régies. Csak az egyes számú alakok még ennek ellenállnak. Nem, mert gyakoriak, olyan, mint az ikes igen, nem? Hát abból is van egy ilyen makacs centrális csoport, amely ellenáll. Annak, hogy ő eltörlődjön, míg hát már az, hogy mit tudom én, költözik, hát az már nem, ott már lehet azt mondani, nem, hogy én költözök. Tehát az egyes szám első személy.
És az arra gondoltál már, hogy egyáltalán miért van ez, hogy nem kell kitenni a tárgy esetnek a téjét ilyenkor? Na, annyira furcsa jelenség ez.
Hát gondolja az engemet.
Igen, ott is
ember. Ugye tégedet. De minket, titeket már ott nem lehet.
Vagyis ott a minket mellett nincs olyan, hogy mink.
Nincsen, igen. Hát van ilyen szó, de
és a titeket mellett nincs olyan, hogy titek.
Igen, igen. Mink szó létezik, de az csak a alany esetben. Hogy tehát, hogy mink is fáradtak vagyunk. De olyan nincs, hogy ő látott mink. Igen.
Igen. Én azt hallottam egyszer egy nyelvtörténésztől, nem esküszöm meg rá, hogy pont így hangzott a történet, és csak szóban hallottam, de hogy a tárgyesetnek a téje az eleve egy késői fejlemény.
És úgy van, igen.
Csak bizonyos esetekben használták, és nem is biztos, hogy eredetileg tárgyesetet jelentett, hanem valami határozottságot inkább. És hogy ez onnan eredhet, hogy a birtokosra utaló toldaléknál nem kötelező, mert ott egyáltalán nem szoktak régen az ős magyarban, vagy ilyesmi, nem tettek tárgyesetet, azért, mert akkor még a határozottság erőlése volt a szerepe, és ami birtok, ahol igen, birtokos van, ugye ott eleve határozott, és hogy emiatt nem volt.
Meg hát a lábam, lábad a magyarban, az mind a mai napig nagyon hasonlít a látom, látod.
Így van.
És ez valószínűleg ugyanaz a végződés, és ez is valahogy azt jelenti, hogy a látás az enyém, a láb az enyém, a látás a hát tiéd.
Ez nem zárná ki, hogy még utána tegyünk egy tét, és oda is tehetjük, csak nem kötelező. Jó, azt hiszem, hogy még egy gyors kérdésre van időnk a szünet előtt. Remélem, hogy itt megfelelő választottunk erre, amennyiben nem tudjuk.
Hát
igen.
Igen.
Következő kérdés, amire szintén nem tudjuk a választ, Budaházi Gusztáv kérdés, de különbözik szóró jutott eszébe, annak a helyesírásáról beszéltünk a múltkor, hogy az érdekelné, hogy a konform és a komfort szavak miért vannak másképpen írva. A konform az ugye ennel írjuk, a komfortot meg emmel írjuk. Azt írja, igen, gondolom latin eredetű szavaink, melyek jelentései még változataikban sem állnak messze egymástól, hát szerintem nem állnak olyan nagyon közel, de mindegy. Írásmódját tekintve nem is különbözött egymástól hajdan, csak később az egyre inkább eltérő jelentés tartalmaik miatt kezdték használni egyszer ennel, másszor emmel. Nem, én nem hiszem, hogy így történt.
Én sem hiszem. Tehát akkor még egyszer mondjuk el, hogy mind a kettő a latin con, hát ilyen igekötő vagy ige előzéket tartalmazta eredetileg, ami ugye azt jelenti, hogy valvel, együtt, ugyanazon a helyen történik valami. Ugye? És a hát a komfort az azt jelenti, hogy együttes erő fejt ki, megerősít valakit valamiben. Ez volt az eredeti jelentése, ugye?
Hát szerintem francia egyébként, francia eredetű conforté, támaszt nyújtani, valami ilyesmit jelentett.
Megvigasztalni is már, ugye?
Igen, igen, igen. És ennel írják franciául. Tehát
hát igen, tehát valóban
nyelv... A konform pedig akkor azt is mondjuk el, hogy az a konformáre, tehát valamilyenné alakítani.
Igen, igen, igen. Felvenni az alakját valaminek.
És akkor a konform az valami ilyesmit jelent, hogy olyan alakú, vagy igen, hasonló alakú.
És valóban logikus lenne, hogyha mind a kettőt egyformán írnánk, vagy kon, vagy komm
igen,
formában, és érdekes ez a különbség. Mit tudsz el?
Hát én annyit tudok róla, nem tudom, mert... Tehát én annyit tudok róla, hogy az angolban, amikor átvették a franciából a komfort szót, akkor még ennel vették át, erre van dokumentált adatok vannak rá, és később valamiért megváltoztatták az írásmódját emre, de azt senki nem tudja szerintem, hogy miért. Igen. És a magyarról meg gondolom, hogy az angolba került közvetve, vagy közvetve.
Hát a németen át.
Vagy igen, a németen át, azt mondod németül is.
Igen, 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 igen.
Hát akkor ez egy helyesírási véletlen, de mindenesetre a magyarban már így kerültek be.
Tény, hogy az M a kiejtésnek megfelel, mert hát valóban egy olyan M-szerű hangot mondunk, de hát ettől még maradhatott volna az N is.
Hát, hogy megfelele, nem tudom.
Hát nem N.
Mindenesetre olyan helyesírási véletlen, ami nem a magyarban történt igen, meg, hanem már az átadó igen, nyelvekben megtörtént. Egy rövid szünetre most elbúcsúzunk, de visszatérünk, szerintem még a komfortról egy pár szót szólhatunk, amellett, hogy megint csak nem tudjuk, hogy miből ered a különbség, valamilyen másik nyelvben valahogy elkezdték különbözőképpen írni, de akkor elbúcsúzunk most egy rövid szünet erejéig. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát, én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdi Ádám.
Van ugye egy üzenetrögzítős telefonszám, ahol kérdéseket lehet föltenni, ez a 30-as 183-7007, illetve a műsor Facebook oldalán is lehet kérdezni. ott tartottunk, hogy a komfort és a konform szavakat miért írjuk különbözőképpen, a komfortot ugye M-mel szokták írni, egyébként én nem vagyok benne biztos, nem ismerem ennyire a magyar helyesírás, de elhiszem a hallgatónknak, hogy tényleg M-mel kell írni.
Ezt mondja a szabályzat, igen.
A kiejtésben ugye nem halljuk a különbséget, igen. És a konformot meg N-nel szokás írni, és csak annyit tudtunk kideríteni, hogy ez így egy helyesírási következetlenség, ami az angolban biztosan bekövetkezett, ez, hogy kicserélték az ent M-re a komfort szóban, és aztán valószínűleg így talán az angolból terjedhetett el más európai nyelvekben is ez az írásmód. Ugye a latinban ez egyetlen egy ilyen igekötőszerűség, amit hol ennel, hol emmel írtak, attól függően, hogy milyen hang jött utána. Ugye, tehát PB előtt mindig M-mel írták.
Kompozíció.
Kompozíció, kombináció. TF, ilyesmi előtt mindig ennel írták.
Igen, kontinens.
És egyébként pedig a némelyik máshanghangzóhoz hasonult, például az L máshanghangzóhoz hasonult, kollaborál, ugye abban ugyanez a igekötő van. Viszont a konform és a komfort esetében mind a kettőben ennek kellene lennie a latin helyesírási hagyomány szerint. Jó, hát ennyit tudtunk erről mondani, sokkal többet nem. Még egy reakció jött egy korábbi műsorunkra,
igen.
Ami hát a mi hibánk, tényleg elfeledkeztünk erről az esetről. Arról beszéltünk egyszer, hogy vannak a magyarban az úgynevezett nyitótövek, amik onnan lehet őket a legjobban fölismerni, hogy tárgyesetben, meg főleg többes számban mindig ak-ek vagy at-et végűek, tehát mindig a vagy e van a tő után, a tornalék előtt, vagy a toldalékban.
Őzek.
Így van.
Igen.
Holott egy normális őre végződő szónak, annak ös szokott lenni a tárgyesete, meg a többes száma.
Gőzök,
így van, de az őz, az mint nyitótő, ugye e-t kíván, és ugyanígy ó helyett a-t kívánnak a
hátul
képzett nyitótövek. Na és akkor oda jutottunk el, hogy a melléknevek azok döntően, vagy nagy számban nyitótőként viselkednek. Furcsa módon itt egy teljesen önkényes felosztás, vagy különbség, hogy nyitótő-e vagy nem nyitótő, az egy nyelvtani osztálynál, egy bizonyos szófajban valahogy általánossá válik, hogy ők általában nyitótövek szoktak lenni.
Mondjuk ki a híres példát, amit Locz János nyelvész professzor írt le, a komikusok komikusak.
Igen.
Ugye az első az egy főnév, kik, és a második egy melléknév, hogy milyenek. És pont ugyanazt a szót, komikus, ha főnév, akkor normáltőként, ok, és ha melléknév, akkor nyitótőként, ak kapja meg.
És ez egyébként ezekből a latinból átvett usvégű főnév mellékneveknél, ez rendszeresen így van különben, ez az, hogy az us az, hogyha főnév.
Igen.
A melléknevek között van egy pár kivétel, például egy nagyon híres kivétel a nagy,
igen.
Mert az óval van nagyot, nagyok, nagyobb.
És nem nagyak.
De kevés igen. Ilyen kivétel van.
De a rossz
van.
Az már teljesen.
Illetve van elég sok kivétel, valami teljesen furcsa okból a K meg G végű melléknevek, azok rendszeresen boldogok és nem boldogak, bár talán a boldogak is van, vakok és nem vakak. Nem tudni, hogy ez miért van. De
hazugok.
Igen.
Jére fura, nem tudtam. Tényleg.
És tehát ez nem teljesen általános ez a szabály, de azért nagy tendencia az, hogy a melléknevek azok nyitótövek. Na annyira, hogy bizonyos magánhangzóra végződő melléknevek, ugye ahol ez egyáltalán nem kellene, hogy érvényesüljön, hiszen a magánhangzóra végződik a tő, akkor ott simán kö vagy tö szokott lenni a
bölcsőt.
Többes szám vagy toldalék, de a melléknevek azok annyira szeretnének nyitótövek lenni, hogy bizonyos magánhangzó végű melléknevek magánhangzó után is oda teszik az alt vagy az et, vagy mi oda tesszük az alt vagy az et. Például az új végűek, savanyú, savanyúak,
tényleg.
Illetve keserű-keserűek.
Tényleg.
És az i végűek közül azok, mondtuk mi a múltkori műsorban, az i végűek közül azok, amiknél ez az i, ez egy képző.
Budapesti,
utcai, és így tovább. Mi akkor arra hibáson azt mondtuk, hogy ez csak helynevekből képez melléknevet ez az i, de ez egyáltalán nem így van, hiszen rengeteg i képzős főnév van, aminél nem helynévről van szó. Iskolai, úri, és így tovább. Ugye ott igen, is úriak.
Igen. igaz.
Atyaiak ezek a pofonok, igen. És itt tovább. Tehát ez
mi baj van ezzel?
Ezzel még önmagában semmi baj nem lenne. Ez valóban így van, ahogy itt elmondtuk. Az I végű melléknevetnél csak azok szoktak A-et kapni, A-ek többes számot például, amelyeknél az I az képző. Ezt mondtuk mi, és ez nagyjából így is van. Hallgatónk, Ruzsáné Cseresnyi és Mária, arra lett figyelmes, hogy ez nem a teljes igazság, mert ott van például az a szó, hogy Parányi, aminél az I nem tűnik képzőnek, és mégis úgy van a többes szám, hogy Parányiak, nem pedig úgy, hogy Parányik.
Igaza van.
Ez olyan melléknév, mondja Mária, ami I végű, de szerintem nem főnévből képzett, mégis akkal nem egyszerűen kövel állítjuk elő a többes számát. Ugyan ismerem a csoki parányt, de nekem az az érzésem, hogy ez a szó mesterséges képződmény, a parányiból kitalálva,
persze.
És én nem tudok más előfordulást a parányra. Nagyon jó rátapintott, nem tudom, hogy honnan gondolta ez, de valóban így van.
Persze, igen.
A parány ez egy nagyon vicces képződmény, hogy a parányiból
igen,
el van
mondva. Igen. Én el tudom képzelni, hogy a parány az 18-19. Századi tudományos nyelvújítás eredménye. Tudod, hogy a molekulát, vagy valamilyen nagyon apró élőlényt esetleg paránynak neveztek. Aha, szerintem ilyen lehetséges, csak aztán nem került be a köztudatba.
Nem néztem pontosan.
Mondjuk az egysejtűeket.
Na most, ezt nagyon jól vette észre Mária, Ruzsáné Cseresnyi és
Mária. Tehát a parányi az nem a parányi plusz I.
Nem, ez nem egy I-képzés. De, amit nem vett észre, érdekes módon, hogy a nyíképzősök szavak, már a nyíképző az ugye van, mert benne van abban, hogy ennyi, meg 20 forintnyi, meg anyányi, meg ugye nagyon sokféle.
Hát egy saroknyit kell még tovább.
Vagy egy saroknyit megyünk még tovább. Jó, ez a nyíképző, ez bizony ugyanúgy viselkedik, mint az az iképző, amiről mi beszéltünk.
Aha.
Tehát tenyérnyiek, ugye?
Igen.
Tehát,
hát a különbségek parányiak, igen.
A különbségek parányiak, de a parányiról még nem láttuk be, hogy az nyiképzés, ugye? Tehát itt, amit nem vett észre, amit Mária nem vett észre, vagy nem nézett utána, az, hogy a parányi, az mégiscsak képzős szó, csak nem az I a képző a végén, hanem a nyi.
Na de bocsáss meg, Laci, a képzett szóról az a lényeg, hogyha levágod a képzőt, akkor marad valami értelmeset. Sarok, saroknyi. Kiló, kilónyi. De a parányiból marad a para.
Egy pillanat, tehát attól még igaz, amit mondok, hogy utcányiak, kilónyiak, tehát a nyi végződés, a nyi képző az igenis olyan, mint az I képző, hogy nyitó tövet csinál a szóból.
Igen.
Az, hogy a parányi az szintén nyiképzős, az már csak egy habatortán, ugye? Jó. Történetileg, hát persze nem ismerjük a paraszót,
igen.
Már nem, most nem a parakovácsra gondolok, igen. Meg nem arra, hogy beparázik.
Vagy parafa esetleg.
Vagy parafa, hanem a paraszó, a para egyébként még létezik szerintem talán Jugoszláviában, nem a para, mint pénzegység most, vagy Szerbiában, bocsánat.
És hogy abból
azt hiszem a dinárnak volt a váltópénze, hát nem, hát sokkal régebbi valami régi török pénzegység volt, és egy apró, pici váltópénz, és a parányi, azt jelentette aprócska.
Jaj, de mintha egy garasnyi.
Igen. Szóval nagyon kevés. Én most lehet, hogy rosszul hangzik, szerintem a dinárnak ma is a para a váltópénze.
Jó, jól hangzik.
Jó, tehát a lényeg az, amiben hibáztunk, hogy nem csak az I képző teszi nyitótővé a melléknevet, tehát hogyha I képzős, hanem a nyi képző is az ilyenek, mint az egy órányi várakozás, és így tovább.
Van itt egy kis baj, Laci, mert
jaj.
A nyitótöveknél, mint magad mondtad a téma bevezetésekor, a tárgyrak T-jét is kötelezően a magánhangzó betoldásával veszik fel. Tehát őz, őzet, pedig azt is lehetne mondani, hogy őzt, hiszen van olyan, hogy gőzt.
És ugyanígy házat, és nem házt.
Pontosan. Na már most, mi van a parányival, meg a budapestivel?
Igen.
Ugye, én ismerek egy szegediet, meg egy budapestiet? Nem, soha. Tehát sajnos a melléknevek, nem tudom, valahogy igen, a nyitótövek, amikor a többes számot kell képezni, de hát nem, na Istenem, nem tudom. Nem, várjál, nem, a I végűekről beszélünk, mert a rendes melléknevek hamisak, hamisat, az megy szépen rendesen nyitótőkén.
De ugye az, amit most mondtál, az új végűekre is igaz, tehát savanyúak, keserűek, de tárgyesetben savanyúk, csavanyút, keserűt, tehát igaz. Ugye ez igaz, amit elmondasz.
Tehát ez csak
félnyitott, igen. Hát erre hosszú történetet tudnék csak mesélni. Én
tudtad
azt gondolom,
én tudtam, csak elhallgattam. El akartad hallgatni.
Ugyanis hát a mellékneveknek többes számú alakjuk az szokott lenni, akkor, hogyha állítmányi helyzetben vannak, mi is csupa ilyen példát mondtunk. Ezek az ételek savanyúak.
Igen.
Állítmányi helyzetben, vagy a névszói állítmánynak a névszói része. Tárgy esetben azonban nagyon ritkán kerülnek a melléknevek. Az csak akkor van, amikor elhagyjuk mögül a főnevet. Mm-hmm. Tehát a savanyút ad ide nekem, ne a keserűt.
Igen.
Tehát a melléknevek tipikus viselkedése közé nem nagyon tartozik az, hogy tárgy esetet kapjanak. A többes szám az igen, az azért sokkal tipikusabb. Ha veszünk egy olyan végződést, ami olyan igazi melléknevekre jellemző végződés, mint például amikor határozót képezünk belőlük, ott már egyértelműen érvényesül ez a nyitás, tehát savanyúan, keserűen.
Értem.
Szemben azzal, hogy nagyon, ugye az a kivételes alak, és ott ó-t kap, de az ú végűek, azok szépen anent kapnak. A tárgy esetnél szerintem azért nem kapják meg, mert ott ilyenkor főnévként kezeljük őket. Amikor azt mondom, hogy a savanyút ad ide nekem, ne a keserűt, akkor gyakorlatilag főnévként sorolom be a fejemben. Ezt te szoktad szeretni, amikor igazából fogalmunk sincs, hogy milyen bonyolult rendszert és egyszerűséget követünk, és mégis követjük.
Igen.
Jó. Még azt írja, így folytatja a kérdését Mária, hogy ennek kapcsán kicsit elmerengtem a nyövégű mellékneveken. Vannak ilyenek, leginkább emberi méretekkel kapcsolatban, például alacsony, vékony, keskeny, sovány, kicsiny, piciny. Persze van kicsi és pici is, és nem érez különbséget a jelentésben. A kicsiny melléknév, de talán mégis főnév is valamiképp, mert mondjuk azt egy állat kölykére, hogy a kicsinye, de azt, hogy kicsiny, szerintem nem. Mármint, hogy igen.
Igaza van,
tényleg léteznek ilyen nyövégű melléknevek, és talán abban is igazat adok neki. Ez már ugyan történeti okoskodás, mert mai magyar nyelven nem érezzük, de tényleg ezek képzett szavak. Egyébként tényleg létezett egy nyő. Én utána olvastam a magyar nyelvtörténetben, tényleg létezett egy nyő képző, és kicsinyítő képző volt. Tehát nem véletlen az, hogy ezek az alacsony, kicsiny, stb. Érezzük is belőle, hogy valami kisebb, sovány. Alacsonyabb, sovány, valami olyasmi dologra szoktak ezek a szavak utalni. Nem érezzük már bennük a tövet, ugye, és külön a képzőt, de ezek bizony képzett szavak voltak. És én még talán azt is megkockáztatom, de ez már tényleg csak spekuláció, hogy az a nyi képző, amiről az előbb beszéltünk, az lehet, hogy azért viselkedik úgy, mint az i képző, mert ebből a nyöből, meg abból a másik íből van összerakva. Tehát ez nagyon gyakori, úgy hívják, hogy képző bokor.
Igen.
Amikor két képző nagyon gyakran együtt fordul elő, és utána összeolvadnak, mintha egy képzők lennének, egy képzővé válnának. Tehát szerintem könnyen lehet, hogy az egy órányi, ott a nyi végződés az valójában történetileg először az a nyő kicsinyítő képző, és az i melléknév képző együttese volt, és aztán annyira összeolvadt, hogy mi már egy képzőnek érezzük. Tehát igen, jó a meglátása, ezek a nyövégűek valóban képzettek. Most ez egy teljesen mellékes megjegyzés, hogy a kicsiny az kivételez alól, legalábbis a nyelvtörténészek szerint. A kicsiny egy valamilyen ótörök jövevény szó, és az már az ótörökben is enre végződött. Tehát ott az a nyö hozzáadása, ez nem, tehát nem a magyar nyelven belül kapott egy nyöt, hanem fordítva az en nélküli változat az, ami újabb.
Mint a vagány.
Igen?
Hát igen, a vagány az a vagánt, ugye vándorló, kóborló, zenész, költő szóból jön, és magyarul vagánt volt eredetileg, aztán a tél leesett, lett vagán, és aztán mint a kapitánból kapitány, úgy lett a vagánból vagány.
Jó, szerintem ezt nagyjából kitárgyaltuk. Nem tudom, Ádám, van kedved a hangsúlyozásról beszélni?
Igen.
Azért, mert valaki itt a mi hangsúlyozásunkat
írálta.
Annyira, hogy még ki is vágott egy kis részt, ezt most nem fogjuk bejátszani, mert mindenki el tudja képzelni. A mi műsorunkból, amikor épp, azt hiszem éppen én beszéltem, és megneveztem a műsorszerkesztőit, akik egyébként ma Bence József volt a műsorkészítő, Sugár Ágnes a szerkesztő, és nagyjából így mondtam el akkor is a műsorban, és ő ezt még föl is vette így digitálisan, és még mellékelte is a kérdéséhez. Azt kérdezi, Tamás Károlynak hívják ezt a hallgatónkat, és azt kérdezi, kérem véleményüket arról a nyelvszokásról, hogy a személynév esetén a first name, vagyis ugye az angolban ugye ez a keresztnév, és a last name, tehát a családi név hangsúlyos, sőt esetleg emelt hangmagasságú, ám de a magyar beszédben a családnév hangsúlytalan, utónév a hangsúlyos, mármint szerinte ez a helytelen kiejtés. Nem lehetne ostoba idegen majmolásként stigmatizálni ezt a szokást? Hát ilyet mi nem csinálunk. Mi nem...
De kérem, stigmatizálja az úr, hogyha óhajtja, mi nem állunk.
Azt ellen. Mondja, ez a magyarban egyáltalán nem logikus, tovább menve nem is praktikus. És akkor mellékel egy példát.
De hát a nyelv se nem logikus, se nem praktikus. A nyelv az csak úgy van.
Nem tudom. Én nem is hiszem el egyébként, hogy ez így van. Én meghallgattam a felvételt is, meg valamennyire tudom, hogy én hogy szoktam beszélni. Amikor azt mondom, hogy műsort készítette Bence József, én nem igaz, hogy annyival jobban megnyomom a keresztnevet, mint a családnevet.
De hát ez egész más, ez nem természetes beszéd. Ez
egy felsorolásnak egy felsorolás. Része, igen. Egy
hát ez olyan, mint az iskolában is, nem? Hát családi kör, írta Arany János.
De a másik, amiben a hallgatónk téved, és talán ez a legfontosabb, hogy a fordított hangsúlyozás, hogyha én a családnevet hangsúlyozom, és nem hangsúlyosan ejtem a keresztnevet, az ilyenkor teljesen elfogadhatatlan. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a műsort készítette Bence József.
Igen,
mert nem. Azt csak akkor használjuk, ha egy másik Józseffel szembeállítva akarjuk
igen.
mondani.
Igen, igen.
Szerintem mind a kettőre kell, hogy essen hangsúly igen. a normális magyar igen. beszédben, legalábbis én mindig igen. így hallom. Igen.
Márpedig ha kettőből az egyik a végén van a megnyilatkozásnak, akkor az nagyobb hangsúlynak fog érződni a végpozíció miatt.
Hát már csak amiatt.
Mert ott lemegy a hangsúly.
Tehát amikor azt mondom, hogy Bence József és Sugár Ágnes, akkor lehet, hogy az Ágnest egy kicsit jobban hangsúlyozom, mint a Sugár, de az azért van inkább, mert ő az utolsó tagja a felsorolásnak.
Igen, de természetes beszédben ezt nem csináljuk. Hát azt mondom, hogy bementem a rádióba, és ott volt a Bence Jóska, meg a Sugár Ági. Nem? Hát ez a természetes
igen?
beszél, mikor egymás között beszélünk, nem?
Én nem így mondom. A Bence Jóska meg a Sugár Ági. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy még egyéni különbségek is vannak.
Nem tudom, nekem ez így jól jön.
Igen. Na most azért
De hát kérem, hadd mondjam meg büszkén, büszke magyar emberként, hogyha én egyszer így beszélek, akkor így beszélek, és az én beszédemre nem mondja azt, hogy
jó, de amit most, ahogy most nem ért, amiben most nem értettünk egyet, az pont az ellenkező annak, mint a hallgatónk mondott, hogy én azt mondtam, hogy én nem mondom hangsúlytalanul a keresztnevet, nem hangzik jól, te pedig azt mondod, hogy de igenis hangsúlytalanul mondod, de a hallgatónk az a fordítottjára panaszkodott, hogy mi a keresztnevet hangsúlyozzuk, a családnév helyett, és ebben pedig én egyáltalán nem is értek egyet, de azt gondoltam, hogy egy pár szót azért beszélhetnénk arról, hogy mi is az a hangsúly, mert szerintem a hallgatónk rosszul hallott valamit egyszerűen, pedig ott volt a hangfelvétel is. Nem értek egyet abban, ahogy értékeli. Ugye a hangsúly ez egy nagyon bonyolult jelenség, mert az nem csak a nyomaték méretét jelenti, tehát a magyarban legalábbis, amikor valamit hangsúlyozunk, akkor az több tényezőből tevődik össze, hogy a hangmagasság is változik, a hangerő is változik, hogy a nyomaték, tehát milyen sebességgel adjuk ki a hangot, vagy jön ki a levegő, és ennek a kettőnek valami fura összjátéka, amit úgy hallunk, hogy hangsúlyosabb valami, vagy nem. Most nagyon sokan hangsúlynak érzékelik azt, amikor a hangmagasság fölemelkedik, mert az szokott együtt járni hangsúlyjal, de nem feltétlenül. Most lehet, hogy én egyszerűen magasabban azt mondtam, hogy Bence József és Sugár Ágnes, tehát a hangmagasságon ment följebb, és ő ezt úgy érzékelte, hogy hangsúly.
Ezzel együtt természetesen neki igaza van abban, ha ő úgy érzi, hogy ott valami van az utolsó szón. Ezt azért mondom neked, mert sok évig ment a Magyar Rádióba a Kinyer Ma című műsor, amelynek igen gyakran Cigán György volt a vezetője, és ez egy ilyen konzertbemondás vezette föl a műsort, kis szignál volt, hogy emlékszel. És azt mondta, hogy aki kérdez, Cigán György.
Hát ez furcsa.
Ez nekem nagyon furcsa ugye? Volt,
na, hát
de kérem, feltehetően a betelefonáló úrnak az ízlés világát tükrözte, tehát amennyiben a bemondó nő volt, azt hiszem, úgy vette föl, és azt az instrukciót követte, vagy a szíve is úgy diktálta, hogy a magyarban a keresztnév hangsúlytalanul, mint egy toldalék tapadjon a fő szóhoz, tehát úgy mondta azt, hogy Cigány György, mint azt vagy egy összetett szót, mondjuk Cigány megy, egyfajta gyümölcsnek a nevét. Vagy cigányprimás, vagy ilyesmi. Nekem nagyon furcsa volt, máig a fülemben cseng, mert én igenis pláne egy ilyen bemondási helyzetben, ugye, mint egy címfelirat, aki kérdez, Cigány György. Én így mondtam volna.
De az előbb pont egy másmilyen példát idéztél, azt mondtad, bementünk a rádióba, és ott volt a Bence Jóska meg a Sugár.
Mert az nem bemondás volt, az nem feliratos beszéd volt, hanem teljesen normális volt. Hát érted, én mondhatom azt, hogy hát szerintem a Kálmán Laci soha nem fog ezzel egyetérteni. Hát érted, rendesen benne van a mondatban, a Kálmán Laci ezt egybe is lehetne írni kis ellel.
A te kiejtésedben, de én szerintem nem mindenki így mondja. Én azt hiszem magamról, de ugye az ember nem is biztos, hogy mindig jól ítéli meg magát.
Ez igaz.
Én azt hiszem, hogy nem, hanem hogy én mind a két tagját hangsúlyozom. De minden esetre felolvasásnál, vagy ilyen bejelentő hanghordozásban, ez teljesen normális, hogy mind a két tagját hangsúlyozok. És én meghallgattam a felvételt, és ott tényleg az történt, hogy a vezetéknéven és a keresztnéven is teljes főhangsúly volt, és lehet, hogy csak hangmagasságbeli eltérés volt, amit a hallgatónk úgy érzékelt,
hogy jobban
megnyomtam az utolsót.
De én megmondom, hogy szintén én imádok idegeneket majmolni például. Én ezt nagy élvezettel csinálom.
Van még két percünk, talán két percünk. Ugyanez a Tamás Károly nevű hallgatónk még azt kérdezi, hogy a Macron nevet, ugye, amit most nagyon gyakran
a francia
elnök nevét, mit csináljunk, hogy ejtsük ki, ha magyar hangsúlyra ejtjük ki azt, hogy Macron, az egy másik szót fognak, más szót fognak érteni rajta, nem hiszem egyébként, hogy félreértés lehet. Nem arra a csolásra gondol, nem az a nazálisra gondol, hanem csak a hangsúlyozásra gondol, mert a franciában nyilván Macron a végén van a hangsúly.
De magyarban
sose tesszük máshova, ugye? Jól gondolom, hogy... Nem. Amit lehet tenni, és amit nem mond a hallgatónk esetleg, az az A-nak a minősége.
Igen.
Mert azt nagyon gyakran csináljuk. Van egy pár név, amiben teljesen szabályos a Mozart, ugye senkinek nem jut eszébe Mozartnak mondani.
Igen, vagy Thomas Mann esetleg, bár az ne lehet Thomas Mann.
Furcsa a Thomas Mann nekem, igen. Tehát, hogy vannak ezek a régen használatos nevek, amiket már A-val szoktunk meg lehet csinálni, hogy a Macron nevét nem racsolunk, mondjunk nazálista végén, a hangsúlyt semmiképp se tesszük a végére, de A-val mondjuk, és akkor biztosan érzékeltetjük, hogy szerintem ezt csinálják is a hírolvasók.
Tőlem annyira távol áll az idegen majmolás, hogy én soha nem tenném a hangsúlyt a végére.
Nem
mondanám azt, hogy Macron beszélt a tévében, csak is az első szótagra.
De az át azt használnád, nem Macron?
Macront mondanék valóban, mert frissebb, míg mondjuk Bach, azt sosem mondanám azt, hogy Bach egyik művét hallott.
Egyszer tehát még beszélgethetünk erről egyébként, hogy mi a magyaroknak a stratégia, már csak egy percünk van. De hogy például te mondanád azt, hogy Facebook, vagy ugye, mert vannak, akik így mondják, borzalmas, én nem is értem szintén sokszor, hogy mit mondanak.
Igen.
Tehát, hogy nem kell majmolni a külföldi, nem az idegen kiejtést, ugye, amikor magyarul beszélünk, de a hangsúlyt azt szerintem senki soha nem teszi máshová, mint a szó elejére, ahova magyarba szoktuk.
Igen.
Köszönjük szépen, hallgatunk figyelmét, ennyi telet mára.
Pünkös.
Pünköst hétfőn 4 órakor találkozunk, 4-től 6-ig mi fogunk itt ülni a stúdióban. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.